Lapozzatok kérlek a korintusi levélhez. Innen folytatjuk. Korintus 11. Így úgy tűnt nekem, hogy az előző alkalommal, amikor beszélgettünk a korintusi levél kapcsán, így a férfiak és nők helyzetéről, hát elég sok vizet, állóvizet fölkavart a téma, meg lehet, hogy föl is zaklatott néhány szívet. Hát így örülök neki. Nem rossz szándékból, hanem amiatt, hogy így formál minket Isten igéje. Ugye csak a fejezet feléig értünk el, és most a 17. verstől folytatjuk majd, amikor egy teljesen más téma jön. Igazából ugye beszéltünk róla, hogy Pál itt a korintusi levélnek ezen a részén kérdésekre válaszol. A korintusi gyülekezetből levelet írtak Pálnak, föltettek kérdéseket, és Pál egyenként válaszol rá, egy páron már túl vagyunk. De azt is látjuk, hogy Pál olyan témákat fog érinteni, amik nem voltak rendben Korintusban. Pál hallott arról, hogy a korintusi gyülekezetnél hogy zajlanak az istentiszteletek, és visszaválaszol, és ennek kapcsán beszélt a férfiak és nők helyzetéről. Ma fog beszélni az úrvacsoráról, és a későbbiekben meglátjuk majd, hogy beszél majd a lelki ajándékokról, ez a következő nagy témánk, beszél majd az adakozásról, mert ott a korintusi gyülekezetben ezek nem voltak rendben. Lehet, hogy ma szeretél volna úrvacsorát venni, de nem találtad. Ez azért volt, mert én elcsentem a helyéről. Itt van nálam. Majd a végén szeretnénk együtt úrvacsorát venni. Valaki itt látta mellettem ezt a pohár tartott tele ugye a szőlőlével, és így meggyanúsított, hogy Tomás már ennyire bűnös, vagy ennyi kell neked az összes. Hát nem ez a... Igen, bűnös vagyok ennyire, de nem azért vettem el, hanem szeretném, ha a végén együtt vennénk úrvacsorát, mert erről lesz ma szó. Imádkozzunk, és nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond nekünk. Drága Jézus, köszönjük ezt a mai alkalmat. Uram, szeretnénk, ahogy énekeltük, elrejtőzni, Uram, a Te szárnyad árnyékában, Uram. Rejts minket el, és kérlek, hadd legyen ez az egy óra, másfél óra, amit itt töltünk együtt, egy megszentelt idő, egy félretett idő, Uram, amikor munkálkodsz a szívünkben, amikor belenyúlsz a gondolatainkba, Uram, amikor fölemelsz, hogyha elcsüggettünk, hogyha megintesz, hogyha rossz irányt vettünk, ha bátorítasz, hogyha félenkekké váltunk, Uram, és mindazt, amit hallanunk kell, szeretnénk befogadni, Uram. Kérlek, hogy áld meg ezt az időt, Uram, tölts be minket a lelkeddel, és tedd hatékonyá, Uram, azt, hogy így együtt vagyunk, Jézus nevében. Amen. No, hát Korintusban zűrök voltak. Ez egy zűrös gyülekezet volt, de szerintem ez már így kiderült, így a 11. fejezetnél tartva. Olvasom nektek a 17. verstől. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Egy elég megdöbbentő dolgot ír itt Pál. Azt írja a korintusi gyülekezetnek, hogy összejöttök itt Korintusban, és amikor ezt teszitek, akkor nem hasznotokra válik ez, hanem károtokra. És gondoljátok el ezt, hogy ez a korintusi gyülekezet összegyülekezett, mint ahogy most mi, és Pál azt mondta volna az alkalom végén, hogy ez nem előre vitt titeket, hanem hátráltatott. Amit itt megéltetek, az nem növelt titeket lelkileg, hanem pont ellenkezőleg. Nagyon jól tették, hogy összegyűltek. Én azt gondolom, hogy az Isten szíve, hogy mi így hívők gyülekezünk egy helyre, találkozunk egymással, mert kim vagyunk a világban egész héten, kapjuk a boxütéseket, Tamás is mondta, és kell, hogy legyen egy idő, amikor találkozunk, amikor az Úrra figyelünk, amikor megerősödünk az igazságban, amikor fölépülünk, és ez fontos. De ott Korintusban ez mégsem így működött, hanem amikor megjöttek a gyülibe, akkor voltak erősek, amikor elmentek, akkor még gyengék voltak. Nem segített rajtuk azt, hogy összegyülekeztek. Lehet, hogy ma is vannak ilyen helyek, remélem ez a mi gyüli helyünk nem ilyen, hanem Isten munkálkodik a szívünkben itt. És itt olvassuk a körülményeket, hogy miért volt így, azért, mert szakadások voltak a gyülekezetben. Emlékeztek az első fejezetben már olvastunk erről, hogy szakadások voltak a gyüliben, és Pál mondta, hogy ez mennyire nem Krisztusnak a szíve. És általában, ha azt mondjuk, hogy a Krisztus testében szakadások vannak, ilyen elhatárolódások, akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem jó dolog. De mégis ebben az esetben azt írja Pál, hogy itt szükséges, hogy legyenek szakadások, mert így meglátszik, hogy ki az, aki kipróbált, és ki az, aki nem kipróbált. Ki az, aki Istent követi, és ki az, aki nem Istent követi. Ugye a kettőnek el kell különülnie, mert ők nem ugyanabba az irányba mennek. Hogyha ketten nem ugyanabba az irányba mennek, akkor el fog távolodni az ő életük. És azt mondja Pál, hogy itt nyilvánvalóvá kell válnia, hogy ki az, aki Istennel jár ebben a gyűliben, és nem, írja a korintusiaknak. Azzal, hogy valaki gyűlibe jár, attól még nem lesz hívő. Attól, hogy valaki minden vasárnap megjelenik, attól még nem Isten gyermeke. Ki kell, hogy derüljön az, hogy ki tartozik Istenhez. És azt mondja a 20. verstől, amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok. Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azt, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Értenétek kell azt, hogy mi volt a korai egyházban a szokás. Amikor a korai egyházban összejöttek a hívek, akkor szinte mondhatjuk, minden héten volt egy olyan alkalom, amikor együtt ettek. Amikor a gyülekezeti alkalom abból is állt, hogy mindenki hozta a saját ételét, leültek az asztalhoz, és együtt ettek. Ezt ma úgy hívnánk, hogy szeretett vendégség. És ez az akkori keresztény élet része volt, hogy összegyűltek házanként, és így együtt ettek, és ilyen alkalmakon vettek úrvacsorát is. Egyesek pedig ezeken az alkalmakon teletömték magukat, és voltak mások, akik meg szegényebb testvérek voltak, ők nekik meg nem jutott semmi. Voltak, akiknek már a fülén jött ki az, amit hoztak, vagy amit találtak, mások meg éheztek, mert nekik nem jutott étel. És Pál írni fogja ezt, hogy ez így nem helyes. Sőt, voltak, akik lerészegedtek egy ilyen alkalomkor. Ezt mi el sem tudjuk szinte képzelni. De így történt akkor Korintusban. Miért hangzik ez ennyire idegenül nekünk? Hát azért, mert mi nem így szoktunk úrvacsorázni. Általában azon, hogy kint van a szőlőleve, kint van a kenyér megtörve, és oda megyünk, dicsőítés alatt mindenki vesz egy picit, leül a székére, úrvacsorázik, mindjárt beszélünk róla, hogy miért, és mindenkinek csak egy ilyen pici út. Ki az, aki döntené magába, oda megy és megissza az összeset, hogy besöpri a kenyeret a szájába. Hát így furcsa lenne itt is. Amikor együtt ettek Korintusban, akkor ennek a részeként úrvacsoráztak. Mindenki hozta a saját ételét. És az alkalom során valaki felállt, és azt mondta, hogy testvérek, egy pillanat, emlékezzünk meg arról, amit Krisztus tett értünk. És akkor kiosztották a kenyeret, fogták a szőlőlevét, és ott együtt úrvacsoráztak a közös evés részeként. Érdekes dolog, hogyha belegondolsz, hogy Jézus, amikor az utolsó vacsorát ette meg a tanítványaival, az sem egy ilyen liturgikus alkalom volt, hanem egy húsvéti vacsora. Egy emlékezés arra, amit Isten tett az egyiptomi fogságból való kimenekedés idején. És együtt ettek. Az egy evés volt. Persze volt annak tartalma, és annak részeként Isten, vagy annak részeként Jézus lefektette az úrvacsorának az alapját számunkra. Eddig minden oké lenne. De Korintusban ez nem így működött. Korintusban így dívott, így előtérbe volt az önzőség. És így nem működtek jól ezek az alkalmak. Amikor összejöttek enni, valaki két kézzel tömte magába, valaki már nem jutott semmi. És így Pál írja, hogy hogy lehettek ilyenek? Hát nem úrvacsorára jöttök össze? Hát mennyire ütközik ez az önzőség azzal a hozzáállással, ami Krisztusban volt, amire ti emlékezni akartok? Mennyire abszurd ez, nem? Írja Pál. Ha valaki leissza magát egy úrvacsori alkalom során, mire odaérne az alkalom, hogy na akkor vegyünk úrvacsorát, mert valaki ott részegen fekszik. Korintusiak, mit csináltok? Jézus áldozata nem erről szól. Nekünk szinte ez érthetetlen, nem? Fogjuk a kis poharunkat, fogjuk a kis kenyeret. De Korintusban nagyon sok hívő volt, aki pogány istenek imádatából tért meg, és a pogány istenek imádatának része volt az, hogy összejöttek lakomákra, és dőzsöltek. És ott volt minden. Ebből a háttérből tértek meg, és bizonyos szempontból mondták, hogy hozták magukkal ezt a mintát. Azt mondja Pál itt a 22. versben, hát nincsen házatok, hogy ott egyetek? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Hát ha valaki dőzsölni akar, tömni akarja magába az ételt, hát menjen haza, csinálja ott. Mondja Pál. de ne az Isten gyülekezetében. Ha valaki állati éhes, előtte egyen valamit, ne úgy jöjjön gyülekezetbe egy ilyen alkalomra, hogy éhes, mint a farkas. És utána megesz minden mások elő. És így folytatja a 22. versben, hogy mit mondjak erre, dicsérlek ezért titeket? Nem dicsérlek. Hát mit kezdjek veletek, korintusiak? Amikor ilyen témát olvasunk, erre is azt mondhatnánk, emlékeztek a bálványáldozati hús témájára, hogy így, Tamás, így, mi közünk van nekünk ehhez? És mondhatnád ez is, hogy hát ez nem, nálunk nem aktuális, mi nem így szoktunk kurvacsorázni, hála Istennek senki nem részegedik le a gyülekezetben, nem tömi magába senki a kaját, lapozzunk tovább. Hogy is szól a következő fejezet? A probléma nem ez volt. Ez volt a tünet. A probléma az önzőségük volt, a hozzáállásuk volt. És ettől lesz nagyon aktuális. Hogy viselkedhettek így ezek a korintusok? Önzők voltak? Hát ez számunkra ismeretlen bűn. Az a baj az önzőséggel egyébként, hogy így egy a szív elrejtett bűnéről van szó. És így nem szívesen ismeri be magáról senki, hogy hát igen, önzőségben, én önző vagyok. Nem, általában nem ismerjük be magunk előtt sem. De szerintem rá fogunk ismerni, hogy ott lakik a szívünkben. Mert megmutatkozik a hozzáállásunkban. Nézd tovább, hogy mit mond Pál. Pál arról fog beszélni, hogy hogyan tartsanak úrvacsorát, hogy milyennek a rendje. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol azzal kezdi, amit mond, hogy én ezt az Úrtól vettem. Álljon meg a menet. Pál nem volt ott az utolsó vacsoránál. De mégis azt mondja Pál, hogy amit én most elmondok nektek, azt az Úrtól vettem. Ezt nem kitaláltam. Ez nem az én ötletem volt. Nem azért csináljuk így, mert ez jól hangzik, hanem mert ezt Isten így akarja. Az Úrtól vettem. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, hogy volt valaki, például Lukács, aki éveken át Pál útitársa volt a missziós útjai során, aki megírta Lukács evangéliumát, és beszámol az utolsó vacsoráról, hogy tőle hallotta-e. Mert majdnem szóról-szóra idézi azt, amit Lukács írt. Lehet, hogy így történt. Vagy lehet, hogy az történt, hogy Pál, amikor Arábiában volt, és az Úr tanította őt, akkor maga az Úr jelentette ki ezt neki. Lehet, hogy így történt. De ez nagyon fontos, hogy amit Pál itt elmond, ennek így kell történnie, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus először, mit csinált az Úr? Hálát adott. Nem bámulatos dolog ez, hogy Jézus a keresztre feszítés előtt, az utolsó óráiban fogja a kenyeret, fogja a szőlőlevét, és hálát ad. Fölnéz Istenre, és hálát ad. Elmondja, hogy mennyire hálás Istennek azért, amit Isten ad neki. Már itt következett az, hogy engem így megfedett, mert én annyiszor nem adok hálát Istennek, amikor helye volna. És megmutatkozik benne az önzőségem, a hozzáállásom Istennel szemben. Fog egy ilyen egyszerű dolgot Jézus, és hálát ad érte. Én sokszor sokkal nagyobb áldásokért nem adok hálát, hanem panaszkodom. Jézus nem panaszkodott, hanem hálát adott. Sőt, erről az pillanatról mondta el korábban, hogy én várva vártam ezt az órát, ezért jöttem el, alig vártam, hogy veletek megehessem ezt a vacsorát, mondja Jézus erről az időről. És utána azt mondja a 24-es vers, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Megtörte. Hoztam nektek egy ilyen kenyeret, amit én sütöttem. Ebből fogunk ma úrvacsorát venni, mert szerettem volna egy olyan kenyeret csinálni, ami hasonlít ahhoz, amit akkor fogyasztottak. És mindenki nézi, hogy úgy, te jó ég, Tamás, mit csinált? Kezet mostam, oké? Okay? Tehát... Nem tudjuk biztosan, de elég valószínűleg az a kenyér valahogy így nézhetett ki. Ez azt jelenti, hogy ez egy lapos kenyér volt, nem olyan, mint amit ma árulnak a boltban, ezek a kilós veknik, hanem lapos, kovásztalan és ropogós. Jézus fogta ezt a kenyeret, és megtörte. És a tanítványoknak adta darabonként. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amit ti érettetek megtöretik. a ti bűneteitek bocsánatára, mondja majd a bor kapcsán. Manapság szokták kérdezni, hogy hogy vegyünk úrvacsorát, hogy lehet például hagyományos kenyérrel, lehet olyan kenyérrel, amit a boltba lehet venni. Én azt gondolom, hogy ennek nincs olyan nagy jelentősége. Lehetne akár olyan kenyérrel, lehetne ilyen kenyérrel. Mi azért szeretünk kovásztalan kenyérrel, páskával úrvacsorát venni, mert a bűnről a Biblia azt mondja olyan, mint a kovász. És amikor kovásztalan kenyérrel veszünk úrvacsorát, emlékezünk rá, hogy a mi megváltónk teste bűntelen volt. Jézus a mi bűntelen húsvéti bárányunk, aki értünk megtöredett. De ne felejtsd el, hogy amikor összegyűltek a tanítványok, és együtt voltak Jézussal, az egy vacsora volt. Egy páska vacsora volt. Nem arra készültek, hogy hát igen, most fogunk úrvacsorázni, amiről majd 1000 évig, meg 2000 évig majd utána másolnak minket, hanem együtt ettek Jézussal. És a megszokott része volt az, hogy megtörték a kenyeret. A húsvéti vacsorának része volt, hogy valaki megtörte és kiosztotta, és amikor Jézus ezt csinálta, hozzátett valamit. Azt mondta, hogy ez az én testem. Arról emlékeztek a tanítványok, hogy Isten kihozta őket a fogságból, Egyiptomból, amikor Izrael ott volt, és megszabadította őket, és azt mondta, hogy ja, és ez az én testem, ami megszabadít titeket. Vegyétek, és emlékezzetek rá. Emlékezzetek arra, amit én teszek értetek a kereszten. Ez az én testem, amely értetek megtöretik. Amikor vették ezt a kenyeret, amikor Jézus elkezdte osztani, ez a kenyér úgy nézett ki, hogy ilyen bemetszések voltak rajta. Próbáltam egy olyat is csinálni. Nem mertem mind a hármat, mert mondom, ha elrontom, akkor hogy fogunk ma uracsorát venni. Ilyen bemetszések voltak rajta, mintha ostorcsapások lennének. Sőt, lukak voltak rajta, mintha szeghelyek lennének a kenyeren. Így készítették el a húsvéti kenyeret. És Jézus, amikor osztotta ki ezt a kenyeret, azt mondta, hogy megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem. Ahogy Jézus teste is megtört értünk, és amikor fenn volt a kereszten, Jézus tele volt ostorcsapásokkal. Jézus testét sebb helyek borították, szegek helye volt a testén. És mondta, hogy ez az én testem. Ezt vegyétek, ami ti érettetik, töretik meg. Láttátok már Leonardo képét, ugye az utolsó vacsoráról. Szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy nem így történt, hogy mindenki az asztal egy oldalán ülne, milyen furcsa. Sőt, nem is egy asztalnál ültek, hanem lennültek a földön, körben, és nem ilyen ájtatos csönd volt, hanem ez egy ünnepi alkalom volt, amikor beszélgettek, nevetgéltek, és emlékeztek arra, amit az Úr tett Egyiptom földjén. És ekkor mondta az Jézus, hogy ez az én testem. Szerintetek, amikor Jézus ezt mondta, akkor a tanítványok értették? Egy ilyen csomó dolgot látunk, amikor Jézus mondta, hogy nem esett le a tanítványoknak a tantusz. Nem értették, hogy miről beszél ő. De itt Pál azt írja a korintusbelieknek, hogy én azt szeretném, hogy ti értsétek. Én szeretném, hogy tudjátok, hogy Jézus mit tett értetek a kereszten. Elhordozta a büntetést, ami neked meg nekem járt volna. Az ő testem megtört, ahogy itt az előbb a kenyeret hallottátok, hogy mi szabadok lehessünk. Értünk, érted és értem tette ezt. És utána fogja a poharat, hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz, új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Jézus fogta a szőlőlevét, és azt mondta, hogy ez a ma új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek. Látod, hogy Jézus hív minket, hogy ezt tegyük? Ezért csináljuk. Mert Jézus mondta, hogy csináljuk. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Mi a célja? Az, hogy emlékezzünk arra, amit Jézus tesz értünk. Jézus tett értünk. Hogy az ő vére által részesei lettünk egy új szövetségnek Istennel. Amikor a páska vacsora zajlott, ott több olyan pont volt, amikor fogták a poharat. Többször tették ezt, és minden pohárnak volt egy neve. Amikor Jézus erre a pontra ért, ennek a pohárnak az volt a neve a szokás szerint, hogy a megváltás pohara. Jézus fogta a megváltás poharát, emlékezve az egyiptomi szabadulásra, és azt mondta, hogy ez az új szövetség az én vérem által. Hozzátett valamit ehhez az ünnephez, és most már nem erről szól, mint eddig. Emlékezzetek arra a szövetségre, amit Isten kötött veletek. Nem azt mondta Jézus, hogy srácok, emlékezzetek a vízenjárásra. Hát az felejthetetlen volt, igaz? Vagy hogy ahogy Lázár kijött a sírból, vagy ahogy a leprás megtisztult, hú, te láttatok már ilyet? Nem azt mondta, hogy emlékezzetek arra, amit a kereszten tettem értetek. Emlékezzetek rá, hogy egy új szövetségbe vagytok az én vérem által. Ez határozza meg, hogy kik vagyunk. Ez válik az élet legfontosabb dolgává. Mert az ember, amíg fiatalabb, addig azt gondolja, hogy fú, előttem az élet, de hogy egyre megyünk előrébb, rájövünk, hogy, ez a megfogható világ, ez így el fog múlni. Amit gyűjtünk, azt nem fogjuk tudni magunkkal vinni. És az élet vége felé, és remélem minél előbb rájövünk erre, igazából ez a lényeg, amit Jézus tett, értem. Hogy én most szabad vagyok Krisztusban, és örök életem van. Hogy ő megtöretett, ő meghalt, értem, hogy én haladhassak előre Isten öröki valóságában, hogy mehessek az Atyám felé, és minden nap egyre közelebb vagyok hozzá. Ez furcsa nekem egyébként, megmondom őszintén, mert Jézus megígérte, hogy minden nap velünk lesz, és velünk is van, Tamás beszélt róla. Azt tudjuk, hogy ő soha nem felejt el minket, de adott egy emlékeztetőt, hogy mi se felejtsük el őt. Neki nem kell emlékeztető, nekünk kell emlékeztető. Ja, Tamás, emlékezzél, hogy mit tettem, érted? Miért van ez? Észrevetted, hogy a világ ki akarja lopni belőlünk ennek a tartalmát? Felül akarja írni azt, hogy mi nem egy új szövetségben vagyunk Istennel. Ne így gondolkodj róla. El akarja lopni az örömünket, az erőnket, a figyelmünket. El akar venni tőlünk mindent. És Isten adott egy úrvacsorát. És azt mondja, hogy emlékezz, hogy én mit tettem, érted? Tedd ezt az én emlékezetemre. Az új szövetség. Ez megváltoztatja az életünket. Tudod miért? Mert, na, inkább később mondom. Isten minden időre úgy döntött, hogy szövetségben lesz az emberrel. Mindig is szövetség alapján viszonyulhatott az ember Istenhez. Szövetséget kötött Isten Ábrahámmal. Szövetséget kötött Isten Mózessel, Dáviddal. És ezt mindig Isten kezdeményezte. Gondoljátok el azt a pillanatot, amikor Jézus ott van az utolsó vacsorán, és így szól, és most egy új szövetséget fogok kötni veletek, az én vérem által. És így mit szólhattak a tanítványok, hogy mit mondott? Ja, hogy most ő mondta, hogy Isten és ember között egy új szövetség lesz? Ezt Jézus mondta? Hát ilyet Ábrahám nem mondhatott. Ilyet nem mondhatott Dávid vagy Mózes. Hát itt nagyobb van náluk. Jézus, Isten emberi testben azt mondta, hogy új szövetséget kötök veletek, aminek a pecsétje az én vérem. Már Jeremiás is beszélt erről az ő levelében, vagy profétált erről, hogy lesz egy új szövetség, ami ilyen kapcsolatra Isten velünk vágyik. Milyen ez a kapcsolat? Figyelj, kérlek! Ez a kapcsolat olyan, ami nem azon múlik, amit én teszek Istenért, hanem azon múlik, amit ő tett, értem. Erre kell emlékeznünk. Az én kapcsolatom Istennel már nem azon múlik, amit én teszek érte, hanem amit ő tett, értem. Kíváncsi lennék, hogy te a magad kapcsolatára Istennel így gondolsz? Hogy azon múlik elsősorban, amit te teszel, vagy arra, amit Isten tett? Lehet, hogy vannak, akik gyűlibe is azért járnak, mert azt gondolják, hogy hát valamit tennem kell, hát biztos Istennek ez fontos, akkor eljövök, és ki van pipálva ez. Isten olyan kapcsolatra vágyik velünk, ami nem azon múlik, amit én teszek, érte, hanem azon múlik, hogy elhiszem, és azt élem, amit ő tett, értem. Hogy Jézus a kereszten, értem, halt meg. Mert aki ebben hisz, annak új élete van. Az újjászületik. Nézd meg a 26. versben, mit mond Jézus. Mert, mit idéz Pál itt Jézustól? Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az úrvacsora nem csak visszafelé tekintés. Nekünk. Hanem azt mondja itt Pál, hogy valamennyiszer eszitek és ezt a kenyeret, és isszátok a poharat, tegyétek ezt az Úrnak visszajöveteléig. Amikor úrvacsorát veszünk, arra is emlékezünk, hogy Jézus jön visszaértünk. Addig tesszük ezt, amíg ő vissza nem jön. Mintha tósztot mondanánk, hogy Jézus jön! Hajrá! ő vissza fog térni. Máté 26-29-ben olvassuk azt, hogy Jézus így szól: én nem iszom addig a szőlőnek levéből, amíg újra együtt nem leszünk az én atyám országában. És nem csak annak a 12 tanítványnak mondja, hanem nekünk is. Jézus addig vár. Jézusnak az az úrvacsora, hogy addig nem vesz úrvacsorát. Így várja azt a pontot, hogy velünk legyen. Addig nem iszom a szőlő levéből, amíg újra együtt le nem ülünk az asztalhoz az én atyám házában. Azt tudod, hogy amikor fölmegyünk a mennybe, akkor vár minket majd egy megterített asztal? Jó nagy asztal. Néha szoktunk ezzel viccelni otthon, hogy így biztos kint lesznek majd ilyen névjegykártyák, hogy kinek hova kell ülni. És ha valaki mellé akarsz ülni, akkor majd ki kell cserélni. Ha nézd, a mellettem illésül, meg Dávid. Szembe veled a nagymamád. És ott lesz mindenki. Isten egy asztal terít nekünk. Tegnap beszélgettünk erről a gyerekekkel, és még vicceltünk is, hogy biztos Jézus mindenkinek a kedvencét fogja főzni. Amikor fölmegyünk a mennybe, akkor ő asztalhoz ültet minket, és az lesz az úrvacsora, az igazi. Amikor együtt leszünk a mi atyánk házában, milyen szuper lesz. Ő azt mondja, hogy addig nem iszom a szőlő termését, amíg ott nem leszünk. Mi vagyunk az ő mennyasszonya. Én emlékszem, amikor megházasodtunk Sárival, amikor Lagzi volt, milyen különleges volt ott az asztalnál ülni, és végignézni a meghívottakon, ott voltak az emberek, akiket szeretünk, a családunk, emberek, akik fontosak nekünk. És Jézus azért fog nagyon örvendeni annak a pillanatnak, mert ott leszünk mi végre, akikre annyira vágyik. Mi vagyunk az ő szemefénye, akikért a vérét adta, akikért olyan sokat adott. Ott leszünk, végre megérkezünk. Amikor úrvacsorát veszünk, erre is emlékezünk. Figyeljetek, tesók, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy erről a témáról rengeteg konfliktus volt így a történelem során, lehet, hogy még ma is. Ilyen teológiai késére menő viták voltak a úrvacsora témájában. A Római Katolikus Egyház azt vallja, hogy ők vallják a transzusztancia tanát, nem kell ezt a nagy szót megtanulnod, de ez azt jelenti, hogy átváltozás, átlényegülés. Azt vallják, hogy amikor ott van az kenyér, és ott van a szőlőleve, az egy adott pontján a misének átváltozik, átlényegül Krisztus testévé és Krisztus vérévé. És nem szimbolikusan gondolják, nem lelki értelemben gondolják, hanem fizikai, valódi értelemben gondolják, hogy az Krisztus testévé válik, és Jézus vérévé válik. És hogyha valaki veszi az úrvacsorát, akkor részesedik Krisztus valódi fizikai testéből, és valódi fizikai véréből. Ezt vallják a katolikus tesóink. Nem a véleményemet akarom mondani ezzel kapcsolatban, nem ezért hoztam fel, hanem csak az igéből szeretném mondani azt, amit Péter mond, akik ők őt nagyon tisztelnek. Mondja Péter azt, hogy Jézus egyszer szenvedett, egyszer s mindenkorra megszentel minket ez az áldozat. Krisztus a kereszten úgy kiáltott, hogy elvégeztetett. Ők úgy vallják, hogy az úrvacsora ezzel az átváltozás tannal egy folyamatos áldozást, egy folyamatos engesztelést jelent a bűnökért. Amikor Luther föltűnt a színen, ő vitatkozott ezzel. De nem mert nagyon távol ettől a tantól. Ő a konszubstancia tanát vallotta. Fú, de jó szava, írjátok fel feltétlenül. Ez azt mondta, hogy a kenyér marad, a bor marad, de abban megjelenik Krisztus jelenléte. Nem hangzik annyira másképp, mint a katolikus hitvallásban, de mégsem pont ugyanaz. Fizikailag nem változik át, de Krisztus jelenléte kezd el lakozni ott, és hogyha valaki veszi az úrvacsorát, így részesedik belőle. Jött egy másik reformer, Luther kortársa, úgy hívták, hogy Zwingli, Svájcból, lehet, hogy hallottál már róla. Ő azt mondta, hogy amikor valaki veszi a kenyeret és veszi a bort, ezek szimbólumok. Ezek nem változnak át, hanem ezek erőteljes emlékeztetők arra, amiért Jézus adta őket. Ez a két fickó, Luther és Zwingli egy időben éltek. És mind a kettő nagyon híres reformer. Hát Luthert sokkal többen ismerjük. De volt egy pont, amikor mind a kettőjükben Isten munkálkodott, mind a ketten így ráébredtek, hogy igen, az ige mégsem azt vallja, mint amit eddig az egyház tanított, és egy idő után találkoztak. És leültek, hogy figyelj, te mit gondolsz erről, mi a gondolatod a Bibliáról? Beszélgettek, és rájöttek, hogy ugyanazt gondoljuk. Te mit gondolsz az üdvösségről? Ha, és ugyanazt gondolták, és örvendeztek neki, amíg föl nem tették ezt a kérdést, hogy te, és mit gondolsz az úrvacsoráról? Na, ott robbant a bomba. Zwingli azt mondta, hogy szerintem csodálatos szimbólumok, amik alapján emlékezünk, és hiába volt előtte az a rengeteg minden, amiben egyetértettek, Lutherről kell tudnod, hogy egy nagyon temperamentumos, egy nagyon erőteljes személyiségű ember volt, és olyan ponton robbant a bomba. Azt se tudod, miről beszélsz! Hát olvasd el a Bibliádat, mondta Zwinglinek. Jézus mondja, ez az én testem. És annyira nyomatékosított, hogy verte az asztalt az öklével, minden szónál. Ez az én testem, és így ismételgette. Luther, jól van. Fölkapta a vizet. Sőt, és ezen a ponton így elváltak útjaik. Zwingli válasza erre az volt egyébként, hogy figyelj, Luther, Jézus azt is mondta, hogy én vagyok az ajtó. Jézus azt is mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Hát tudjuk, hogy Jézus néha képekben beszélt, és na, itt nem tudtak megegyezni. És haragosan váltak el egymástól. Tudnod kell Lutherről ezt, hogy ő nagyon erőteljes személyiség volt, de hadd mondjam el azt is róla. És ebben nagyon sokan egyetértenek, hogy az 1000-től 2000 évig terjedő időszakban, ahol 1000 év eltelt, nagyon sokan úgy gondolják, hogy Luthernél nem született nagyobb hatású ember ebben az időben. Luther volt a legnagyobb hatással ez időben a világra. Egy hihetetlen ember. És nagyon érdekes, hogy amikor Calvin kicsit később föltűnt a színen, ő is leírta, hogy mit vall az úrvacsoráról, és szinte szóra-szóra leírta, amit Zwingli vallott, amikor Luther elolvasta, azt mondta, hogy egyetértünk. Hát ez így, na ennyit kell Lutherről tudni, tehát kicsit néha olyan harangó volt. Mi a Golgotában nem valljuk a transzusztancia tanát, és nem valljuk a konszusztancia tanát sem. Nem kell ezt a szót jól kimondani, mert nem szoktunk erről beszélni. Mi azt valljuk, és azt gondolom, hogy az ige alátámasztja ezt, nem kell vitába mennünk erről, hogy az úrvacsora elemei szimbólumok. És nem mondhatom azt, hogy csak szimbólumok, hanem szimbólumok, amiket Isten adott arra, az Jézus rendelte így, hogy emlékezzünk arról, amit ő tett. Nem változik az át ezé, vagy nem változik azzá, de ezeket az eszközöket adta Jézus arra, hogy emlékezzünk arra, amit értünk tett a kereszten. Én nem gondolom azt, hogy ebben valahogy különleges módon megnyilvánulna Isten jelenléte, mert azt ígérte, hogy velünk van mindig. Velünk van akkor, amikor dicsőítünk, velünk van, amikor összegyűlünk az ő nevében, velünk van akkor, amikor az igét tanulmányozzuk, és velünk van akkor, amikor úrvacsorát veszünk. Velünk van mindenkor, de ezek erőteljes képek, amik újra visszaviszik a szemünket arra, amit látnunk kell. Elvégeztetett. Ez a hitünknek a közepe. Ettől nem távolodhatunk el. Én azt gondolom, hogy Jézus nagyon megáldja az, amikor összegyűlünk, vesszük az úrvacsorát, és hálát adunk azért, amit ő tett. Ez egy nagyon erőteljes kép, amit ő akart, hogy így legyen. Nézd meg a 26. verset még egyszer. Ha valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez egy ilyen passzív kifejezés a görögben. Az Úrnak halálát hirdetitek ezzel, amíg eljön. Tudod, melyik szó van itt a görögben? A prédikál szó. Most, akik úrvacsorát vesznek itt a gyűliben, azok prédikátorokká válnak, ige hirdetővé válnak. Ti mind igét hirdettek. Azzal, hogy úrvacsorát vesztek, igét hirdettek. Istennek. Uram, én elhiszem és köszönöm azt, amit értem tettél. Igét hirdetsz az ördögnek, hogy én már nem vagyok a tiéd, mert én megváltott vagyok. Igét hirdetsz a világnak, hogy én már Istennel járok, és nagyon hálás vagyok azért, amit ő tett értem. Erről emlékezek meg. Amikor veszed a kenyeret, és veszed a poharat, és meghajtod a fejedet, akkor milyen ige hirdetés megy benned? Még a tegnapi foci meccsen gondolkozol, hogy vajon kéne, mégsem be kellett volna befújni azt a 11-est. Vagy azon gondolkozol, hogy ú, remélem rövid lesz a Biblia óra ma, mert sietnem kell utána valahová. Vagy pedig fogad azt az időt, azt a pillanatot, és azt mondod, hogy Uram, én hálás vagyok érted. Hálás vagyok azért, amit értem tettél, és ezt sose köszönhetem meg eléggé. A korintusi gyülekezetnek ez egy figyelmeztetés volt, és nézd meg, mit ír Pál neki, 27. versről. Ezért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg ezért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Pál figyelmezteti a korintusi gyülit az ő önzőségük miatt, és azt mondja, hogy vizsgáljátok meg önmagatokat. Aki méltatlanul eszi. Na ezen elképesztő gondolatok tudnak elni. Mi az, hogy méltatlanul eszi? Nagyon sokszor félremagyarázott ez a rész, és valahogy ezt használják arra, hogy mondják, hogy figyelj, te nem vagy méltó, hogy úrvacsorát vegyél. Oké? Még majd méltóvá kell válnod. Ezt meg ezt nem szabad csinálni. Ezt nem egy ilyen kirekesztő dolognak mondja Pál, hogy ezért aki méltatlan. Azt mondja utána a 28. versben, hogy vizsgáld meg magadat, és úgy egyél. Pontosan bátorít rá, hogy vegyél úrvacsorát, csak előbb vizsgáld meg a szívedet. Sokkal pontosabban kifejezné azt, amit Pál akart mondani ezzel, ha így olvasnánk, hogy senki se vegye méltatlan módon. A módjáról beszél itt Pál. A hozzáállásukról. Nem kell méltóvá válnunk, hogy úrvacsorát vegyünk. Hogy leszel méltó arra, hogy Krisztus meghalt érted a kereszten? Áruld el nekem. Legyél méltó rá. Soha nem leszek rá méltó. Ez a tartalma az úrvacsorának, hogy Krisztus, az ártatlan bárány, meghalt értem. Egy bűnösért. Valaki lehet azt mondja, hogy fú, én úgy éltem ezen a héten, én nem vagyok méltó, nem is veszek úrvacsorát. Annál inkább kéne úrvacsorát vennie. Emlékezni, hogy Krisztus mit tett értünk. Nem kell méltónak lennünk, viszont vegyük méltó módon. Korintusban egy ilyen alkalmon dőzsöltek, lerészegettek, és Pál mondja, hogy na ez nem a méltó mód. Megemlékezni arról, hogy Krisztus föladta a saját életét. Nálunk nincs ilyen probléma ezen a téren. De a hozzáállásunkban megmutatkozik. Ugyanúgy, ha önzőség van bennünk. Ezért, ha valaki úrvacsorát vesz, elővizsgálja meg önmagát. Nézzen a szívébe, hogy hol tart, és milyen a hozzáállása. És úgy vegye azt az úrvacsorát, amikor megemlékezik Krisztus áldozatáról, hogy előtte belenézett a saját szívébe. Ez nem egy ilyen morbid önvizsgálat. Sokan szokták ez alapján mondani, hogy hát az úrvacsora az csak hívőknek szól. Érdekes dolog, mert szerintem a figyelmeztetés szól hívőknek csak. Valahol hangsúlyozzák, hogy csak is hívők vehetik az úrvacsorát. Én egyetértek azokkal a tesókkal, akik ezt hangsúlyozzák a meggyőződésük miatt, de én nem akarom ezt hirdetni, mert én nem tudom senkiről, hogy ki hívő, ki nem. Én nem akarok ilyen szentlélek rendőrség lenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki megtiszteli Krisztus áldozatát, vegyen úrvacsorát. És hogyha idővel megtér, és a meggyőződésé lesz, amit Krisztus tett érte, annál többet fog jelenteni neki az. Csak mondok egy apró részletet ezzel kapcsolatban, hogy ott volt Júdás is, amikor úrvacsorát vettek, és Jézus neki is adott. Aki megtisztelve eszi az úrvacsorát, vegye. Ha valakinek emlékeznie kell arról, amit Jézus tett a kereszten, az pont egy ember, aki vétkezik. Van köztünk olyan, aki azt gondolja, hogy ő nem vétkezik. János írja az ő levelében, hogy ha valaki nem bűnös, az valaki azt mondja, hogy nincs bűne, az nem jár az igazságban. Az úrvacsora bűnös embereknek szól, akik emlékezni akarnak arra, hogy Jézus meghalt minden bűnükért. Soha nem tudjuk méltó módon menni. Mert amit ő tett, az a szeretete miatt volt. Mert nagyon szeret minket. Tamás, amikor úrvacsorát veszünk, akkor kell egy ilyen ájtatos pillanat. Így hátra megyünk, vesszük, így nem merünk senkinek a szemébe nézni, leülünk, akkor így próbáljuk így az érzéseket így oda vezérelni, hogy ilyen emelkedett hangvételbe legyünk, és Nem kell ez. Tudod, mit kell ennél sokkal inkább? Hogy a szívünket kinyissuk Isten előtt. Nem kell más. Csak egy nagyon, egy pont, amikor azt mondjuk nyitott szívvel, hogy Uram, én hálás vagyok, érted? Amit értem tettél. Fejezd ki a háládat ezen a ponton. Vizsgálja meg ezért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Nem azt kell megnézned a szívedben, hogy méltó vagy rá, vagy sem, hanem hogy a hozzáállásod milyen. Az Ószövetségben, amikor valaki bűn áldozattal jött a templomba, hozta a kis bárányát, oda ment a paphoz, és elmondta, hogy miért jött, akkor a pap nem kezdte el vizsgálni azt az embert. Hanem átvette a bárányt, és a bárányt vizsgálta meg. Hogy a bárány megfelelő az áldozatra, nem az embert. Nem az életemnek kell méltóvá válnia. Mert már volt valaki méltó, aki helyettem az életét adta értem. A tökéletes bárány. De azt gondolom, hogy Istent nagyon érdekli a hozzáállásom. És ez túlmutat azon, hogy csak az úrvacsoráról beszélünk. És azt mondja itt a 29. versben, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Aki nem becsüli meg, hát el tudjátok képzelni, hogy Korintusban ez hogy történt, hogy mennyire ilyen dőzsölés közben, részegeskedés közben, na vegyünk úrvacsorát. Hát ez nem volt méltó, nem tisztelitek meg ezt. Kell egy egyensúly. Nem kell ez a mélabú, de nem is veszük félváról. Ez egy különleges dolog, amit az Úr adott nekünk. És utána így folytatja, ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Ez egy jó alapelv az életre. Ha mi magunk megítélnénk az életünket, nem esnénk ítélet alá. De azt mondja Pál, hogy emiatt betegek, gyengék, és halnak meg közületek. Mi? Mit mondasz, Pál? Hogy az a hozzáállás, ahogyan úrvacsorát vettek, az úgy hatott az életükre, hogy emiatt betegek lettek, gyengék lettek, sőt, még meg is haltak. Ezt mondja Pál. De várjál, hát ők vettek úrvacsorát, nem ez a lényeg. Hát úgy tűnik, hogy nem csak ez a lényeg. Hanem Istent nagyon érdekelte az ő hozzáállásuk. Azokért a dolgokért, amit ő adott nekik. Nagyon érdekelte, és nagyon komolyan vette. Azért súlyos dolgot mondnám, azt mondja, hogy emiatt válnak valakik erőtlenné és betengé. Mert nem úgy viszonyulnak az úrvacsorához, ahogy ön Isten adta. Én látom azt az igében, hogy Isten más dolgokat is ennyire komolyan vesz a hozzáállásunk terén. Az Abcsel 5-ben olvasunk egy történetet, hogy valaki, emlékeztek így, eladta a saját földterületét, és hozta a pénzt az apostoloknak, és próbálta átverni az apostolokat, másokat, és végül azt mondta Péternek, hogy te nem embert akarsz becsapni, hanem a Szent Lelket. És ott helyben meghalt az az ember, sőt a társa is. Néha van az a pont, amikor azt gondolom, hogy Isten azt mondja egy gyermekének, hogy ú, te most olyan dolgokat csinálsz, hogy jobb, ha hazaviszlek. Hogy ne szúrd el jobban ezt. Itt nem arról van szó, hogy elkárhozott ez az ember. Később azt mondja, hogy így testvérek, azért csináljuk, hogy ne kerüljünk ítélet alá a világgal. Így Isten csak azt mondja, figyelsz, ne okoz több kárt sem magadnak, sem másnak, most itt az idő, gyere haza. Itt nálam biztonságban leszel. Tudtad, hogy két módon halhat meg egy hívő ember? Vagy így, vagy pedig úgy, hogy ahogy Pál is írja, hogy elvégeztem futásomat, és az Úr haza hív engem. Amíg ez a két pont nem jön el, addig halhatatlanok vagyunk. Én inkább a másodikra szavaznék, hogy olyan legyen a hozzáállásom, hogy Isten enged szolgálatban, enged végigjárni ezen az életen, azon a futáson, amire rendelt. És azt mondhassam a végén, hogy elvégeztem a futásomat, a hitet megtartottam. Eltétetett számomra a korona, és Isten megdicsült az életemben. Itt nem az üdvösség elvesztéséről van szó, itt nem szó, félre ne értsd. Ezért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok értem. Pál itt a végén összefoglalja, és azt mondja, hogy mutassatok jó hozzáállást egymás felé. Ha összejöttök, várjátok meg egymást. Tudtad, hogy a várakozásban mutatkozik meg leginkább, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy tudsz-e valakire várni, hogy türelmes vagy mással. A szeretet kapcsán az ige az első helyen említi, hogy a szeretet türelmes. Na, erről beszéltünk csütörtökön, hogy a türelemmel az a baj, hogy akkor nincs elég, amikor szükség volna rá. Istent nagyon érdekli a hozzáállásunk, amikor összejövünk ezen a helyen. Nem azt nézi meg, hogy ja, Gémes Tamás ott van, jó, a helyet itt kipipáltam, hanem sokkal jobban érdekli, hogy mi van a szívemben. Irántatok. Hogy hogy viszonyulok a feleségemhez. Hogy hogy viszonyulok a gyermekeimhez. Nem csak a tetteim érdeklik Istent, hanem a szívem állapota, a szándékaim. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy na, én megcsináltam, amit kértél, mit számítasz, hogy hogyan? Nem kész, ne szólj egy szót sem. És Isten azt mondja, hogy nem jó a szíved. Milyen a hozzáállásod? Bánjatok egymással szelíden, gyengéden. Ha összejöttök, várjátok meg egymást. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megtanítani a gyermekeimnek, hogy jó legyen a hozzáállásuk dolgokhoz. Nem csak az, hogy csináld meg az ágyadat, tedd rendbe a szobádat, csináld meg a házidat, stb., hanem hogy hogyan áll a dolgokhoz, amik ott vannak az életében. És én szeretném kérdezni tőled, hogy milyen a hozzáállásod a dolgokhoz? Milyen a hozzáállásod a testvéreidhez? Milyen a hozzáállásod Istenhez, a szolgálatodhoz? Megcsináltam, mit számít a többi? Igenis, számít Istennek az, a hozzáállásunk. Tudod, hogy ezáltal nyerhetünk meg embereket Istennek? Azt mondja az Úr, hogy azáltal, hogy szeretjük egymást, ebben mutatkozik meg, hogy Istenhez tartozunk. Milyen a hozzáállásod? Megcsinálom, mert ez nem krisztusi. Tele volt a Korintusban önzőséggel. Úrvacsoráztak. De figyelmen kívül hagyták egymást, és egy csomó kár lett. Annyira, hogy amikor összejöttek, Pál azt mondta, hogy hát, inkább károtok van ebből, hogy összejöttök, mint sem, hogy ha otthon maradnátok. Isten vágya az, hogy leszoktasson minket az önzőségről. Hogy egy ember rakja a hozzáállásomat. Észrevetted, hogy kevés más dolog rombolja annyira az emberi kapcsolatainkat, mint az önzőség? A házasságomat. Kevés más dolog rombolja annyira, mint az önzőségem. A gyermekeimmel való kapcsolatomat. A testvéreimmel való kapcsolatomat. Még hála Istennek, hogy Jézussal a kapcsolatom nem ilyen, mert ő nem önző. Ő az életét adta értem. És amikor erről megemlékezünk az úrvacsora keretében, azt gondolom, hogy tanítja nekünk ezt Isten. Én példát adtam nektek. Ne legyünk önzők. Figyeljünk a hozzáállásunkra. Azt mondja itt a végén még, hogy ha valaki éhes, egyék inkább otthon. A többiről meg majd beszélünk. Ugyan mennyben megkérdezném, Pál, hogy mi volt az a többi? Lehet, hogy le se írja így a Szentlélek, így azt mondja Pálnak, hogy na, itt most állj meg, oké, nem kell a többit leírni a Bibliából, utána mindenki olvassa róluk a gáz dolgokat. Hálásak vagyunk azért, amit Krisztus tett értünk a kereszten. Amikor úrvacsorát veszünk, ez könnyen ilyen rutin. Hát igen, most is veszem, persze, tudom. Vagy pedig örömmel hálát adunk. Emlékezünk rá, hogy egy új kapcsolatunk van Istennel. A kapcsolatunk most már nem azon függ, hogy én vagy te mit teszünk Istenért, hanem hogy ő mit tett értünk. Tudod, hogy ezt otthon is megteheted, ez nem kell gyűlibe jönni. Otthon is vehetsz úrvacsorát. Ott ültök az asztalnál együtt, vasárnapi ebéd akár, és azt mondhatod, hogy álljunk meg egy picit, hadd osszam ki a kenyeret, és emlékezzünk meg arról, amit Jézus tett értünk. Megteheted. Megteheted egyedül is. Megteheted a kenyér és a szőlő elemei nélkül, hogy megemlékezel arról, amit Jézus tett a kereszten. Két hagyományt hadott ezzel a furcsa szóval Jézus, amit mi folytatunk, mert Jézustól kaptuk. Az egyik az úrvacsora, a másik a bemerítkezés, a megkeresztelkedés. Ezek nagyon fontos dolgok. És Jézus azt mondta, hogy emlékezz, valamennyiszer összegyűltök, ha akarod naponta. Miért fontos ez? És utána együtt fogunk úrvacsorát venni. Azért fontos, mert ma is nagyon sokan úgy gondolnak a hívő életükre, az Istennel való kapcsolatukra, hogy az attól függ, amit ők tesznek Istenért. És nem arra, amit Isten tett értük. Én nem szeretném, hogy egy ilyen fajta kapcsolatban élj, ami a te tetteidtől, a te hűségedtől függ. Ha valaki hiszi, ami a kereszten történt és éli, az él abban a kapcsolatban, amiről Jézus mondta, hogy ez az új szövetség az én vérem által. És remélem, hogy ma, amikor úrvacsorát veszünk, akkor erre fogunk emlékezni. Vegyél egy pillanatot, gyere Norbi, kérlek, és... Basszat, kérlek. És vegyél egy pillanatot most az életben, állj meg, és őszintén nyitott szívvel adj hálát Istennek. Nem kell az ájtatos pillanat, nem kell az, hogy valami lelki hatalmasságot élj meg. Nyisd meg a szíved Jézusnak. És adj hálát, amit ő tett érte. Gyere, Tibi.